Jó napot kívánok! A köztársasági elnök aláírta a szabad nyugdíjpénztár választásról szóló törvényt, amelyet még múlt hétfőn fogadott el az országgyűlés. A jogszabály szerint a magánnyugdíjpénztári tagoknak január 31-ig dönteniük kell, hogy maradnak vagy átlépnek az állami rendszerbe. Akik az utóbbit választják, azok adómentesen fölvehetik befizetéseik reál hozamát, de jóvá is írhatják azt az állami pillérben, egyéni számlán is. Aki magánnyugdíjpénztári tag akar maradni, annak erről személyesen az állami nyugdíjbiztosítónál kell nyilatkoznia. Aki nem nyilatkozik, az automatikusan az állami rendszerbe kerül át, és jogosult marad az állami nyugdíjfizetésre, míg a magánpénztárakban maradók nem. Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerinte sérti az emberi méltósághoz való jogot, hogy a magánpénztárban maradókat személyes nyilatkozattételre kötelezik. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint azzal, hogy az ügyészség meggyanúsította a pénzügyminisztérium volt szakállamtitkárát, egyértelművé vált, hogy a sukorói ingatlanügy szálai a Gyurcsány kormányig érnek. Budai Gyula azt mondta, Markó Andrea nem dönthetett egyedül a sukorói telekcserével kapcsolatban, amely a gyanú szerint 1,3 milliárd forintos kárt okozott az államnak. A kormánybiztos szerint Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Veres János büntetőjogi felelősségét is vizsgálni kell. A legmagasabb fokozatú smogriadót rendelték el Várpalotán. Forgalmi engedély felmutatásával ingyen lehet utazni a Bakony-Volán helyi járatain, délután 4-től pedig már a forgalmat is korlátozzák. A kijelölt belvárosi utcákba egyáltalán nem lehet autóval behajtani este 8-ig, illetve holnap reggel 6 és 9 óra között. Miskolcon sem szűnik a smog, ott holnap estig forgalmi engedéllyel szintén ingyen lehet utazni a tömegközlekedési eszközökön. Az asztmásokat és az allergiásokat is megviseli a szennyezett levegő, Pécsett is nagyon magas a szállópor koncentrációja, bár ott egyelőre még nem rendeltek el smogriadót, jönnek a részletek Pécsről.
A három mérőállomás közül csak az egyiknél haladja meg az egészségügyi határértéket a porkoncentráció, ezért nem rendeltek még el riadót, viszont a többi káros anyagból is egyre több van a levegőben. Ha tartósan magasan maradnak az értékek, akkor a forgalmat is korlátozhatják.
A nitrogén oxidok koncentrációját, aktuális koncentrációját látjuk.
Ezen a pécsi mérőponton a nitrogénoxidok, a szénmonoxid és a szállópor mennyiségét vizsgálják. A mérési eredmények alapján a nitrogéndioxid és a szénmonoxid koncentrációja határérték körül mozog.
A jelenlegi mért koncentráció az a egészségügyi határértéket jóval meghaladó, illetve a smog határértéket is meghaladó.
A gyalogosok is megérzik, hogy a megszokottnál szennyezettebb a levegő.
Nem jó, ilyenkor nekem mindig fáj a fejem, szóval gyakran érzékeny vagyok.
A szállópor komoly egészségügyi kockázatot is jelentett például az asztmások és az allergiások számára.
A köhögésük fokozódik, a fulladásuk fokozódik, és nagyon gyakran van az, hogy felszaporodik ez a váladék, csúnya, színes lesz a köpet.
Egyelőre csak az egyik állomás mérése mutat kritikus eredményt. Ha mindhárom mérőponton több napig a határértéket meghaladó adatokat mérnek, smogriadót rendelhetnek el. Ennek két fokozata van.
A tájékoztatási fokozatban önkéntes korlátozásra hívják fel a lakosságot, például, hogy közlekedjenek tömegközlekedési eszközökön.
Riasztás esetén korlátozhatják a közlekedést, súlyosabb esetben az átmenő és a belső forgalmat is jelentős mértékben csökkenthetik.
Jövő héten kezdik és tavaszra fejezik be a Tettyepark helyreállítását Pécsett. A romok még áprilisban süllyedtek meg, akkor a felújítási munkálatokat okolták. A felelőst azóta is keresik. Most egy speciális falvarrásos technológiával erősítik meg a déli falat, valamint az altalajt is megszilárdítják. A helyreállítás 52 millió forintba kerül, ezt ideiglenesen az önkormányzat fizeti, de ha kiderül, hogy korábban kivitelezői hiba történt, akkor az építő céggel fizettetik meg a költségeket.
Megrohamozták a vevők a halboltokat, mindenki a karácsonyi menühöz vásárol, ennek ellenére a magyarországi halfogyasztás még mindig a legalacsonyabb az egész Európai Unióban. Jönnek a részletek Szegedről.
A ponty kilójáért 500 forintot adnak a termelőknek, a halgazdaságok viszont elégedetlenek ezzel, mert a felvásárlási ár már 4 éve nem változott. A boltokban egyébként 7-800 forint egy kiló ponty.
Láncfűrésszel vágják a jeget a hortobágyi halgazdaság elepi telepén. Most a 10-12 cm-es síg alól kell lehalászni a halakat.
Pontyot halászunk le, egy 30 mázsás mennyiséget, és ezt már a karácsonyi halértékesítését készítettük elő.
A hortobágyi halgazdaságnál a karácsony előtti pár nap számít a kiemelt szezonnak. Az ünnepekre általában 500-600 tonna halat értékesítenek.
52 kiló mehet.
A legtöbbet pontyból adják el, piaca most is van a halnak, de a ponty felvásárlási árával elégedetlenek a társaságnál.
Nagyjából a tavalyi árszinten dolgozunk most is, ami hát egy ilyen 500-530 forintos nettó pontyárat jelent. A harcsát azt jól tudjuk értékesíteni, azt egy olyan, tehát termelői áron egy olyan 1200 plusz áfáért értékesítjük.
Hal szeletet kérnék, pontyot.
Fatkót?
Mind a kettőt, vagy négyet, ötöt.
Ebben a debreceni halboltban már egy hete nagy üzem van, egymásnak adják a kilincset a vásárlók.
Pontyszelet, meg pontypatkó, afrikai harcsa, busa, amúr, ezek.
Ezeket viszik a legtöbben a hagyományos karácsonyi menühöz, sokan egész évben csak ilyenkor esznek halat.
Pontyot veszek halászének.
Magyarországon egyébként az egy főre eső halfogyasztás éve szinten még mindig nem éri el a 4 kg-ot. Ezzel az Unióban a sereghajtók vagyunk.
Magyarországon elsőként Kalocsa létesített testvérvárosi kapcsolatot Betlehemmel, Jézus szülővárosával. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes azt mondta, mindez lelkileg is sokat jelenthet a térségnek. Kalocsa szerint a testvérvárosi kapcsolat Betlehemnek is nagy lehetőség, hiszen a szentföldi keresztények számára évről évre csökken. Az ő megmaradásukat is segítheti a szerződés.
Több mint 300 haiti kisgyereket fogadnak örökbe Franciaországban. Párizsból két repülőgépet küldtek értük Haiti fővárosába, Port-au-Prince-be. A gyerekek a januári földrengés után maradtak árván, az utóbbi hetekben pedig a kolera járvány fenyegette őket a Karibi-szigetországban. Az örökbefogadást hosszú vizsgálatok előzték meg, mert korábban botrány volt abból, hogy amerikai misszionáriusok olyan gyerekeket akartak kivinni Haitiről, akiknek még élt valamelyik szülőjük. Óriási árvizek pusztítanak az Egyesült Államok középső és nyugati részén. Az arizonai Littlefieldben összeomlott egy ház, az áradás az egész épületet magával sodorta. Több embert életveszélyes helyzetben kellett kimenteni a kocsiából vagy a házából Kaliforniában és Nevadában. Több helyen fákat döntött ki az orkán erejű szél, sok épület és autó megrongálódott. Az 1989-es romániai forradalomra emlékeznek Románia szerte. Romániában Magyarországtól, Lengyelországtól és Csehszlovákiától eltérően nem volt békés a hatalomváltás. Jönnek a részletek a Kárpát Expresstől.
A halálos áldozatokat is követelő események 1989-ben kezdődtek Temesváron. 21 évvel ezelőtt a karácsony előtti napokban Temes megyében rendkívüli állapotot hirdettek ki. A temesvári események az egész országra kihatással voltak. Arad volt a második város, amelyik fellépett a kommunista diktatúra ellen. A marosparti városban december 22-én vették át a hatalmat az aradi forradalmárok a kommunista rendszer képviselőitől.
A forradalom hőseinek tiszteletére emelték fel a forradalom zászlóját az egykori forradalmárok és a gyermekeiket gyászoló édesanyák Aradon.
A fiam 1989. december 23-án halt meg. Itt lőtték le a városháza előtti téren. 18 éves volt és bízott egy jobb jövőben.
A forradalom szikrája 1989. decemberében Temesváron pattant ki, majd a megmozdulásnak országszerte híre ment. Másodikként Arad vállalt szolidaritást a temesvári eseményekkel, amikor december 21-én ezrek gyűltek össze a város főterén. A tömeg a diktátor távozását követelte és rendszerellenes jelszavakat skandált. Az akkori néptanács előtt katonai kordon volt, tankokkal és gépfegyverekkel.
Két napot és egy éjszakát töltöttem kint, 21-e reggeltől 22-éig. Nagyon sok ember volt, több ezren voltunk kint. A városháza teraszáról szóltam hozzájuk, amikor átvettük a hatalmat.
1989. december 22-én délután, miután Ceausescu elmenekült, a tömeg beözönlött a városháza épületébe. Ez volt az a nap, amikor Aradon is megalakult a Román Demokrata Front. Estig békés tüntetés zajlott a városban, egyetlen ember sem halt meg. Ezt követően viszont a Securitate által manipulált zűrzavarban és esztelen utcai lövöldözésben 19 fiatal esett áldozatul Aradon.
Az aradi forradalmárok emlékművénél nemrég fejeződött be az a koszorúzás, ahol az Arad megyei prefektúra és a város vezetése helyezte el a kegyelet virágait. Holnap pedig a romániai rendszerváltás egyetlen magyarországi áldozatára, Tóth Sándorra emlékeznek, aki szintén Aradon vesztette életét 1989. december 23-án.
Réka, köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most regionális hírek jönnek, híradó legközelebb 7:30-kor lesz. Várom Önöket akkor is, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! A Kárpát-medence időjárását egyelőre még a magasban délnyugatról érkező váltakozó nedvességtartalmú enyhe levegő alakítja. Az éjszakai órákban keleten erősen felhős, nyugaton változóan felhős lesz az ég. Elvétve lesz szitálás, helyenként köttakaró alakul ki. Meglehetősen enyhe lesz az éjszaka, fagypont körüli hőmérséket csak északkeleten várható. A Dunántúlon holnap napközben változóan felhős lesz az idő, délután növekszik meg a felhőzet délnyugatról, és ered el majd az eső. Enyhe lesz az idő napközben, és enyhe lesz keleten az Alföldön is. Északon, ahol helyenként tartósan megmarad a köd, 3 és 4 fokra számíthatunk kora délután. A következő napokban változás történik időjárásunkban, szenteste egy hideg front érkezik és kitisztítja a Kárpát-medence levegőjét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!